Kedves testvéreim, Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten igéjét hirdetni kívánom. Írva található a Márk evangéliuma 9. részében, annak 42. versében a következőképpen. Aki pedig egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet! A Márk evangéliumának ebben az ige szakaszában, amely ma is előttünk van, az egész 9. fejezetben, ahogy láttuk már az előző alkalmakkor is, Jézusnak azt a tanítását adja elénk az evangélista, ahol a mester tanítványságról, a Jézus követéséről beszél. A fejezet három különböző alkalmat fűz egybe, három különböző esetet, de három különböző alkalom, a három különböző történet egy dologban közös. Tanítványságról van szó mind a három történetben, és mind a három történetben a tanítványság veszélyeire, buktatóira igyekszik Jézus fölhívni a tanítványainak, követőinek a figyelmét. Az első történetben láttuk, a nagyra vágyás kísértése volt a téma, amikor a tanítványok azon vitatkoztak, ki a legnagyobb közöttük. A második történetben, az ismeretlen ördögűző történetében azt látjuk, hogy másokkal szembeni irigység, a türelmetlenség, a féltékenység kísértésétől igyekezett óvni Jézus tanítványokat. És ebben a ma előttünk levő ige szakaszban, a harmadik történetben pedig a megbotránkoztatás bűnéről van szó, amitől ismét óvni igyekszik Jézus a tanítványait. Mert ahogyan a nagyra vágyás, ahogyan a másokkal szembeni türelmetlenség sokszor megkísérti Jézus tanítványait, úgy a mások megbotránkoztatásának a veszélye is fenyegeti a tanítványokat. És amikor Jézus ezt a gondolatát megosztja tanítványaival, azt kell, hogy mondjuk bizony kemény szavakat használ. Sőt, a pokol oldhatatlan tüzével fenyegeti meg a tanítványokat, a másokat megbotránkoztató tanítványt. Le kell, hogy vonjuk tehát már az elején a következtetést. Jézus tanítványainak, követőinek rendkívüli módon vigyázniuk kell a viselkedésükre, a szavaikra. Nehogy bárkinek is rossz példát mutassanak, bárkit is megbotránkoztassanak viselkedésükkel, s így magukat a pokol tüzére juttassák. Sőt, Jézus még ennél is tovább megy, tovább fokozza mondani valójának a fontosságát, amikor azt tanácsolja követőinek, hogy inkább vágják le egyik karjukat vagy lábukat, és csonkán jussanak a mennyek országába, minthogy botránkozást okozva, így magukat az ítéletre juttassák. És valóban mindnyájunk számára fontos, elgondolkoztató szavak ezek. Mindnyájunknak meg kell vizsgálnunk, hogy valóban tanítványként, Jézus követőjeként hogyan éljük az életünket. Az evangélium Jézus tanítása szerint éljük az életünket, végezzük a szolgálatunkat, éljük meg a kereszténységünket. Nem okozunk-e esetleg botránkozást mi magunk is? Nem szükséges-e nekünk is megtisztítatnunk? Megtisztítani szívünket a nagyra vágyás, az irigység, vagy éppen a megbotránkoztatás kísértésétől. Magát a fogalmat kell először is tisztáznunk. Mit értünk az alatt, hogy megbotránkoztatni? Mit jelent másokat megbotránkoztatni? A A bibliai megbotránkoztatni szónak az alapjelentése beleütközni, megbotlani, elesni, elbukni. Ezt a gondolatot fejezi ki. A Márk evangéliumának pedig itt ebben a szakaszában arra használja az evangélista kifejezést, hogy valaki, aki elindult a hit útján, aki már tanítványként elkezdte az útját, elbukik a tanítványságban, elesik a Jézus követésében, kudarcot vall a tanítványságban. És amikor Jézus az irodalmi túlzás eszközével él, mert ezt kell látnunk itt, az irodalmi túlzás eszközével élve, valami nagyon hangsúlyosat akar, valami nagyon hangsúlyosra felhívni a figyelmet, ha megbotránkoztat téged, egyik kezet vág le, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mint ha két kézzel a gehennára, akkor nagyon hangsúlyosan figyelmeztetni akar Jézus, hogy a bűnt komolyan kell venni. Mert életbe vágó kérdés a bűn kérdése. Éppen azért, mert a világ, mint a többi esetben is láttuk a tanítványnak, egészen mást sugal. Más sugal a világ. A világ kísértése ugyanis az, hogy a bűnt, azt nem kell olyan nagyon komolyan venni. Nem kell vele olyan sokat foglalkozni. A világ azt sugalja a tanítványnak. Lépj tovább, éld az életed, éld és élvezd az életet. Látnunk kell abban, az ige szakaszban, hogy Jézus tudatosan építi fel gondolatait. Egy egységet alkot ez az egész fejezet, és a három történet is összefüggésben van egymással. Hiszen mind a három történetben egy és ugyanarról van szó, a tanítványságról, a Jézus követéséről, és a Jézus követésének buktatóiről. És ahol megjelenik a versengés, a ki a nagyobb kérdés, ahol a tanítványok elkezdik egymást összemérni, ott megjelenik a lenézés, a kirekesztés is, és ahol e kettő bűn már jelen van, ott hamarosan jelentkezni fog a harmadik kísértés is, a megbotránkoztatás bűne. A hatalomért, a befolyásért versengő tanítvány ugyanis könnyen esik abba a csapdába, hogy neki mindent lehet. A bűn már nem is számít. A vágyai, a céljai elérése érdekében többet is megengedhet magának. A cél szentesíti az eszközt, ahogy ezt már megfogalmazták. Ez a világ sugallata, tégy meg mindent, hogy magadat sikeressé tedd, hogy boldogságodat elérd. Jézus azonban arra hívja fel a tanítványai figyelmét, hogy a bűn kérdését nem lehet ilyen könnyen túllépni. Nem tekinthető mellékesnek. Éppen azért, mert a bűnnek nem csak e világban vannak következményei, de el nem múló és örökké tartó következményei is vannak. Mivel pedig a bűnnek örökké való, örökké tartó következményei vannak, ezért a lehető legradikálisabb, leghatározottabb módon kell vele szemben fellépni. És látjuk, ismét két út, két lehetőség van előttünk. Hogy a másik két történetben is ott van az egyik lehetőség, a világ kínálta út, most is ebben az esetben is. Ott van az egyik út, a világ kínálta út, lehetőség, amely azt sugalja, ne vedd komolyan a bűnt, ne foglalkozz vele, éld az életed a saját vágyaid szerint. És ott van egy másik lehetőség, egy másik út, amit Jézus kínál. Az a lehetőség, az az út, amelyről Jézus beszél, amely számol a bűnnel, számol annak következményeivel, sőt örökkévaló következményeivel is. Ezért igyekszik a bűnt kerülni, és törekszik arra, hogy semmiképpen ne okozzon botránkozást másoknak sem. Nézzük tehát ezt a két lehetőséget. Először a világ oldaláról nézzük meg a dolgot. A világ útja, a világ kínálta lehetőség így hangzik, ne vedd komolyan a bűnt. Jézus ebben az ige szakaszban az ószövetségi bölcsesség irodalom szavait, kifejezéseit használja, annak szellemében tanít. Képletesen, képekkel akarja kifejezni, elmondani, hogy mit jelent a bűn elleni harc, és annak következménye a pokol. Ha megbotránkoztat téged, egyik kezed vágd le, mert jobb, ha csonkán mégy az életre, mintha két kézzel mégy a gehennára, az oldhatatlan tűzre. A mai világban tudjuk jól, az emberek nem szívesen beszélnek a bűnről. És még kevésbé szeretnek hallani arról, hogy a bűnnek esetleg még következményei is vannak. Büntetés is követheti azt. A pokolról pedig egyenesen hallani sem akar a mai ember. Még a létét is tagadni igyekszik. Így aztán érthető, hogy Jézus szavai a világ számára teljesen elfogadhatatlanok. A világ Jézusnak ezeket a szavait teljes mértékben elutasítja. Sem a bűnről, sem a bűn elleni harcról nem akar hallani, és még inkább nem akar hallani a pokolról sem. A mai felvilágosult világ azt hirdeti, hogy az ember szabad és független. A szabad és független egyént állítja a világ a középpontba. És legfontosabb célként az egyén önmegvalósítását határozza meg. A világ ma azt tanácsolja, hogy vágyaink, indulataink, ösztöneink korlátozása az természet ellenes. Ezért saját fejlődésünk, kiteljesedésünk érdekében inkább ki kell élnünk a vágyainkat, meg kell valósítanunk önmagunkat. És ez a világ által sugallt, szabados gondolkodás aztán egészen torz és egészen embertelen helyzeteket tud teremteni. Például az olyan típusú ember, aki azt mondja, hogy ami a szívemen, az a számon, az könnyen meg tud sérteni másokat. Könnyen tud goromba szavakat mondani a másik embernek. De a világ szerint gondolkodva ez az ember még büszke is erre a tulajdonságára. Mert azt mondja magáról, hogy én őszinte vagyok, mert mindig kimondom, amit gondolok. Valójában azonban arról van szó, hogy képtelen fékezni az indulatait, nincs benne tapintat a másik ember iránt. És sok példát lehetne sorolni tovább, amikor a világ sugallta mai gondolat megfordítja a dolgot. A jót rossznak, és a rosszat jónak mondja. Világosan látnunk kell, hogy a bűnnek romboló következményei jelen vannak a világban. A bűnnek romboló következményei jelen vannak a mi személyes életünkben is. Tapasztaljuk ezeket. De Jézus nem csak ezekre akarja felhívni a figyelmet. Jézus tovább megy, és ezeken túl arra is akar figyelmeztetni, hogy nem csak e világban tapasztaljuk a bűnnek romboló, pusztító hatalmát, de ráadásul még örökké tartó következményei is vannak. A Jézus által használt kifejezés gehenna, oldhatatlan tűz, a világ számára érthetetlen. Sokan csak gúnyolódnak rajta. Megvetést vált ki a világ szemében. Ez valami meseszerű, mitológiai dolog. Ha mi azonban Jézus tanítványának valljuk magunkat, akkor igenis beszélnünk kell a bűnről, és beszélnünk kell a bűnnek következményéről, és a pokolról is beszélnünk kell. Akkor számolnunk kell azonban azzal is, hogyha mi így teszünk, ha Jézus gondolatát követjük, akkor a világ szemében mi is megvetettek leszünk. A kifinomult világ, a magát műveltnek felvilágosultnak gondoló világ minket is majd megvet és kigúnyol. és még ráadásul sok olyan kereszténynek, magát kereszténynek tartó ember is van, aki bár kereszténynek vallja magát, de a pokol létezését tagadni igyekszik. Mivel egy igazságos, egy szerető Istent képzel el magának, és úgy gondolja, hogy az igazságos és szerető Isten képével nem egyeztethető össze egy büntető Isten, egy olyan Isten, amely eltűrné a pokolnak a létezését. Az igazságos Isten nem engedheti meg, hogy ebben az életben kisebb-nagyobb elkövetett bűnök miatt valaki aztán örök kárhozatra, gyötrelemre jusson, mondják nagy bölcsen az így gondolkodó keresztények. Hiszen mi egy szerető Istenben hiszünk, aki senkit sem ítél örök kárhozatra, aki senkit sem akar a pokol tüzére küldeni, hiszen a pokol nem is létezik. Csak a régi idők hatalmasai találták ki a neveletlen kisgyerekek a tudatlan nép rémizgetésére. Hangzik ez a bölcsnek hangzó tanítás. Mindez azonban akár keresztény színezetben hangzik el, akár a világ részéről elhangzó bölcsesség, ez nem a Jézus útja. Jézus egészen más utat ad elénk. Jézus arról beszél, vedd komolyan a bűnt, és számolj annak örökké való következményeivel is. Míg tehát a világ a bűnt és annak következményeit egyszerűen lebecsüli, semmibe veszi, a bibliai gondolkozás, és így maga az Úr Jézus Krisztus is nagyon is komolyan, mondhatnánk azt, hogy halálosan komolyan veszi. A Szentírás tanúság tétele szerint a világot Isten teremtette. És a világot megteremtő Isten az embert azért teremtette, és arra rendelte, hogy ezzel az általa teremtett világgal és embertársaival harmonikus közösséget, szeretett kapcsolatot alkosson. E gondolkodás szerint tehát, a bibliai gondolkodás szerint tehát van egy jónak teremtett világ és egy jónak teremtett ember. A bűn jelenléte ebben a világban így egy képpel élve nem más, mint az eredeti használati utasítástól való eltérés. Az eredeti használati utasítástól való eltérés, ez maga a bűn. A bűn jelenléte ebben a világban annak ténye, hogy ez a közösség, az a harmónia, az a szeretet kapcsolat, ami eredetileg megvolt az Isten és az ember között, ez a kapcsolat, ez megromlott. Valami megváltozott. Az Isten központuság helyett a világban megjelent az én központuság. És az ember is az Isten központuság állapotából az én központuság szomorú állapotába került. A bűn jelenléte a világban azt jelenti, hogy az ember már nem az eredeti, isteni terv szerint éli az életét, hanem egy megromlott, egy idegen, egy hamis program szerint él. Jézus tehát, amikor a vágyakról beszél, célokról, cselekedetekről, akkor ennek a gondolatnak a tekintetében beszél a bűnről is. És ezért óv halálosan, komolyan mindattól, ami megbotránkozást okozhat. Mert a megbotránkozás, botránkozás okozása egyszerre jelenti a tanítvány bukását, a tanítványság kudarcát, és a másik embernek való kár okozását is. Az én központuság a korlátlan önmegvalósítás, az önmagunk beteljesítését ígéri. Ma ezzel vannak tele az újságok, a hírek, a reklámok. Újra és újra ezzel a gondolattal találkozunk szinte mindenhol. De az önmegvalósítás és a beteljesedés helyett az ember pusztulást, széthullást és önmagának, kapcsolatainak az elvesztését tapasztalja meg. Tudjuk jól, hogyha egy háztartási gépet vásárolunk, van hozzá használati utasítás. És ebben a használati utasításban le van írva, hogyan kell használni ezt a gépet. És ott van a megjegyzés is, a használati utasítástól való eltérés, a rendeltetésnek nem megfelelő használat rongálhatja, tönkre teheti a gépet. Így van a bűn is jelen ebben a világban. Ha az életünket nem az Isten akarata, az Isten által eredetileg elrendelt jó terv és akarat szerint éljük, hanem rendeltetésének nem megfelelően, azzal ellenkező módon éljük az életünket, rongáljuk, romboljuk, pusztítjuk magunkat, és végső soron a pusztulásba jutunk. Így van ez, akár elfogadjuk az Isten létét, akár nem. Így van a háztartási gép esetében is, ha valaki tudatlanságban, nem ismerve a szabályokat, rosszul használja a gépet, akkor is elromlik. Így van a bűn is, akár elismerjük Isten létét, a bűn jelenlétét és következményeit, akár tagadjuk, mégis számolnunk kell a következményekkel. A bűn, vagyis az én központú élet felszámolja az ember kapcsolatait, lelki egészségét, épp személyiségét. A gyűlölet, a beteges irigység, a súlyos szorongás, a kényszeres gondolatok láncolatát fogja elindítani az emberben. És így egyre jobban a széthullás útján halad előre az ember. Egyre jobban elszigetelődik embertársaitól is, hiszen széttörnek a kapcsolatai, hiszen állandóan önmagát akarja igazolni azzal, hogy másokat vádol, és közben egyre inkább belesüllyed az önsajnálatba, és a mások hibáztatásába, és így egyszer csak bezárul önmagába. A bibliai gondolkodás szerint mindennek az oka az, hogy az ember egyre jobban elszakadt az Istentől, attól, aki minden életnek, szeretetnek, józanságnak, mértékletességnek, igazságnak a forrása. És így a bűn, az engedetlenség útján járó ember egészség helyett betegséget szerez magának. Szabadság helyett kiszolgáltatott és rabbá lesz. Öröm és boldogság helyett csupán keserűség és bánat lesz a része. És aki ezen az úton nem tud megállni, az egyre jobban, egyre mélyebbre süllyed, elveszíti a józan ítélő képességét, elveszíti erkölcsi érzékét, elvakul a lelkilátása, elsötétedik a szíve is. És miután már láttuk azt, hogy az én központú életnek milyen súlyos következményei vannak már itt ebben az életben is, az ember testi és lelki egészségére nézve, Jézus ráadásul még azt is hozzáteszi, hogy mindennek örökké tartó következményei is vannak. A halál után ugyanis a Biblia szerint nincs mindennek vége. Jézus itt egy metaforikus, képi nyelvet használ, amikor örökké való következményekről beszél, vagyis a pokolról beszél. A Gehenna elnevezés a Jeruzsálem melletti Hinnom völgyére utal. Ez a Hinnom völgy, ez Jézus idejében ennek a nagyvárosnak, Jeruzsálemnek a szemét dombja volt. Ezen a szemétdombon pedig folyamatosan égett a tűz, égett a szemét. A Jézus által használt képben a tűz és a férgek a megsemmisülést, a széthullást, a pusztulást jelképezik. A pokol tehát az az állapot, ahol az Isten jelenlétéből végleg kizárva, végleg kiszakadva, Jeruzsálem falain kívül, az Isten országán kívülre kerülve, a felbomlás, a végső elpusztulás állapotába, a teljes elszigetelődés állapotába van az ember. Lehetséges-e, hogy a szerető Isten bárkit is ebbe az állapotba küldjön? Kérdezhetjük, ahogy sokan kérdezik. S találó választ ad erre a kérdésre C.S. Lewis, a nagy keresztény regényíró, ezt a választ adja. Végső soron kétféle ember létezik. Azok, akik azt mondják Istennek, legyen meg a te akaratod, és azok, akiknek végül Isten mondja, hogy legyen meg a te akaratod. És akik a pokolban vannak, azért vannak ott, mert ők így döntöttek. Enélkül a saját döntés nélkül, az Isten akaratával való szembeszegülés nélkül nem is létezne a pokol. Minden lélek, aki keresi az Istent, aki vágyakozik az üdvösségre, aki szeretne megújulni, megváltozni, annak lehetősége van az Istennél üdvösségre találni. Mert aki keres, az mind talál. Aki zörget, annak megnyittatik, mondja Jézus. Nem arról van szó, hogy Isten küldene bárkit is a pokolra, hanem arról van szó, hogy mindnyájunkban, mindnyájunk emberi természetében, a bűneset következtében ott rejtőzik a bűn. És ha a csírájában ezt a bennünk lakozó bűnt le nem leplezzük, el nem folytjuk, nem szakítunk vele, akkor ez maga lesz az ítéletünk. A legnagyobb és legrettenetesebb büntetés tulajdonképpen az, amit a Biblia elénk ad, hogy Isten átad bennünket annak, amit mi magunknak választottunk. Az Isten nélküli életet. Nem Isten akarja, mi akarjuk az életünket Isten nélkül élni. De ha Isten átad bennünket valóban ebbe az állapotba, az Isten nélküliség állapotába, akkor már a pokolban, már az ítéletben vagyunk. Ha valaki szeretne olyan Istenben hinni, aki a szerető Isten, de a bűnt és a poklot, a bűnnek következményeit tagadni akarja, az még nem ismeri a szerető Istent. Mert mi valóban a szerető Istenben hiszünk. De abban a szerető Istenben, aki úgy szerette a világot, hogy az ő fiát, Jézus Krisztust, aki neki a legfontosabb volt, a legdrágább, őt adta értünk a kárhozatba és a halálba. Mert jobban szeretett minket, mint saját fiát. Mert saját fiát engedte szenvedni, hogy nekünk már ne kelljen szenvedni. Mert saját fia ment az ítéletre, hogy mi már ne megyünk oda. Nekünk ne kelljen ítéletre jutnunk. Ebben a szerető Istenben hiszünk mi. És ezzel együtt számolunk a bűnnel, komolyan véve azt, és annak következményeivel, a pokollal is. És ha mindezt megértettük, akkor értjük meg Jézus szavát, miért óvja tanítványait a botránkozás okozásától. A botránkozás okozásától, amely elbukást jelent a tanítványságban, és ítéletet a tanítvány számára. Jézus követő tanítvány a bűnt és annak következményeit komolyan veszi, de a szerető Istenben bízik, a szerető Isten kegyelmére hivatkozik, és a szerető Isten kegyelmébe bízva éli meg tanítványságát, és igyekszik tiszta, példamutató életet élni, igyekszik megóvni magát a bűntől, a botránkozás okozásától, igyekszik a maga méltó életével Isten országát hirdetni ebben a világban minél több ember számára. Adja Isten, hogy mi is így tegyünk Jézus tanítványaiként, megfogadva az ő tanácsát, tanítását, óvakodjunk, mint a nagyra vágyás, mint az irigység, mint pedig a botránkozás bűnétől. Amen. Feleljünk Isten igére a dicséretmondás szavaival. Az 512-es dicséretünket folytatjuk, annak 4., 5. és 6. versével. Az 512-es dicséret 4. verse így kezdődik. Te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek. Thank you.